Itaka címen fog futni, és Závoda Péter és Szabó Székely Ármin dolgozta fel az Odüsszeját. Na most ez így elsőre riasztó, mert az nem egy kis tétel, de természetesen pontosan azért, mert hogy feldolgozásról van szó, és kortárs fiatalokról van szó, ez egy picit másabb szeglete az Odüsszejának, nem annyira az Odüsszeuszról szól, természetesen róla, ő a központi figurája, de inkább a benne szereplő és a hozzáfűződő nőknek a sorsáról és a hozzávaló viszonyáról. Tehát, hogy egy hős tulajdonképpen úgy mit is hagy maga után, miközben nagyon hősiesen tarolja a világot és menti meg, és hogy ezt vajon a nők akkor hogyan is élhetik meg ebben a történetben, kiszemezve nyilván nem a teljesség igényével, de nagyon jó kis jeleneteket írtak belőle.
Tehát gyakorlatilag a mellékszálakat nagyítjuk fel a történetből?
Igen, gyakorlatilag azt vesszük ki. Tehát van benne olyan jelenet is, ami tulajdonképpen nehéz azt mondani, hogy az egy női vonal lenne. A Kyklopsz, mint félszemű óriás, az jelen van, de aztán az derül, hogy tulajdonképpen miért ne. Tehát itt van egy Odüsszeuszunk, hát, illetve nem tudom, hogy a spoiler lesz-e vagy sem, de én elmondom, kettő van. Hát ő egy ilyen hasadt ember, ez egészen egyszerűen abból jött az öt, ez az én ötletem, hogy kettő fiú van az osztályban. És nagyon-nagyon sokat kellett agyalni, a nemek aránya nem túl szerencsés az osztályban, és egyébként is sokat kellett agyalni, hogy mi lenne az, amit jó ki lehet osztani, és tényleg jól lehet rajta melózni, ráadásul abban az irányban, amit úgy gondoltam, megnéztem őket előtte, hogy talán jót is tenne nekik, hogyha dolgoznának, és akkor arra jutottam, hogy hát ez az Odüsszeusz, ez egy nagyon éleseszű, nagyon elmés, bölcsnek is mondják, közben egy fantasztikus katona, egy elhangzik, hogy womanizer, tehát és akkor úgy azt gondoltam, hogy akkor bontsuk ketté, hogy legyen neki egy olyan tudata, ami inkább az intellektuális, és legyen neki egy olyan énje, ami viszont nem nagyon gondolkodik. Annál inkább cselekszik, igen. És akkor ez egy nagyon jó lehetőség lett, mert végül is azért konfliktusban van saját magával folyamatosan, és hát így lett Odüsszeuszunk kettő.
De hát ez egy nagyon emberi tulajdonság. Ilyenek vagyunk mi emberek is, nem? Hogy folyton van egy ilyen belső párharc önmagunkkal.
Persze, abszolút, abszolút. És mivel itt azért nincsenek nagyon-nagyon nagy monológok az Odüsszeusznak, mert tényleg főképp a csajok viszonyulnak, ezért erre ez nagyon jó lehetőséget ad valóban, hogy ilyen nagyon szálkásan szét lehessen szedni. És nekem például az egyik érdekessége, amikor ez úgymond megszűnik a színdarabban, amikor ott áll egyedül, és akkor kiderül, hogy tulajdonképpen eddig is egyedül volt, csak gondolta, hogy van valaki.
Mi a legfőbb üzenete számodra a műnek? Mi az, amit a leginkább szeretnél közvetíteni ezáltal a rendezés által?
Ez a legnehezebb kérdés. Tehát van még vagy három, de ez a top. De amit én szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani, az pontosan az, amivel kezdtem, hogy nagyon-nagyon... Hát, hogy mondjam, újfent divat lett egy kicsit a hősiesség számon kérése, és most a kultúrára értem elsősorban egyébként, mert a való világban, az életben, az utcán szerintem pont, hogy nem. Tehát ott egy picit az elkopott. Sőt, tulajdonképpen ma már egy Toldi Miklós, az kicsit lúzer, meg ugye elsősorban azzal foglalkozunk, hkogy jaj, megölte a farkaskölyköket. Tehát olvastam olyan dolgozatot, ahol elítélték a Miklóst, ezért például, mert valahogy a nagy egészben elveszett meg, hogy bánt a Csevitézzel. Úgy elveszett az, hogy tulajdonképpen amiért cselekszik, tehát ő megy a gonosz ellen, tehát ő a jó és ő a rossz. Na most itt egy picit fordítva van, itt egy nagy hősről van szó, amit áhítozunk, ami a drámairodalomban is mindig jelen van, és ezeket általában szeretik, vagy nem tudom, ez lett a szokás bemutatni ilyen nagyon egyenesen, nagyon jó embernek, mindig a jóért cselekszik, amit én nem is akarok vitatni egyébként, de hát vannak ennek emberi vonásai is. És az áldozatok nem mindig csak azok, akik vérbe fagyva ott maradnak a csatatéren, hanem például azok is, akiket ott hagytak a házban, a kisgyereket nevelve, mert neki el kellett menni harcolni, és a harcot nem feltétlenül tényleg csak a fegyverekkel és a karddal és a nem tudom mivel vívott harcra értem, hanem tulajdonképpen a mindennapi harcra is értem a munkával kapcsolatban, a megélhetéssel kapcsolatban.
És egy kicsit meg is kérdőjeleződik az, hogy a cél szentesíti az eszközt, ugye?
Hát abszolút, igen, nálam ez alapvetően meg van kérdőjelezve.
Egyébként hát a nőiség, vagy a női oldal, hogy te is említetted, ugye, hát nagyító alá kerül most az előadásban. Azt hiszem, hogy ebben a kérdésben is át tudunk esni a ló másik oldalára, vagy nem tudom, ez az ösztönös Odysseus vajon hogyan tud viszonyulni a nőkhöz ebben a történetben?
Hát ezt nem spoilerezem, mert elég sokféleképpen egyébként. Hát ez volt a legnehezebb része a választásnak, mert engem, tehát mint minden férfit, nyilvánvalóan nagyon magamba tudok szállni, és nagyon önkritikus tudok lenni, és akkor nagyon meg tudom érteni a nőket, és akkor én is nagyon egyenjogúság párti vagyok, és azt gondolom, hogy még mindig nem ott vannak, csak hogy a mindennapi életben, amikor cselekszünk, akkor vajon így van-e ez? És amikor egy ilyen darabot mondjuk elkezdtem megrendezni, azért ezt hozzáteszem, ezt a Székely Krisztának írták tulajdonképpen, tehát nőkkel, női szemszögből volt megcsinálva. Az egyetlen veszélyt ebben láttam, hogy én férfiként hogy fogok erről beszélni. De hál' Istennek azért van itt a csapatban, ott nekünk 6 lány, akikkel lehet ezekről vitatkozni, és akiktől kifejezetten az egész munka során azt próbáltam megkérni, hogy ti gyertek ellenem. Tehát, hogy próbáljuk meg azt, hogy vitázzunk ezzel, tehát nem véremenő vitom, a munkáról beszélek, a próbáról. És ebből nagyon érdekes dolgok születtek. Tehát tulajdonképpen a mi kis Odysseusunk néha olyan ártatlannak tűnik. Mert nyilván, mert férfi, aki játsza, én is az vagyok, és akkor szeret úgy kibújni a felelősség alól. Szeret inkább a jobbik és a szebbik részét megmutatni. De a csajok nem nagyon hagyják egyébként, hogy ez így maradjon, hál' Istennek.
Miben adódnak egyébként a legnagyobb feszültségek így az együtt gondolkodás során? Vagy amikor egymásnak feszültük a jó értelemben a férfi agy a női aggyal?
Nem igazán feszültünk egyébként, tehát nagyon, nagyon óvatosak a vendégek. De megértem őket. Egyrészt ismeretlen is vagyok nekik, másrészt meg hát jóval ugye nagy a korkülönbség, stb. Tehát ki kellett csalni belőlük. Hát igazából az, hogy az áldozat, tehát azt bevállalni, hogy valaki áldozattá válik. Ez valószínűleg a napjainkat érintő súlyos társadalmilag is most kicsit felszínre került, és mint sokakat foglalkoztató kérdéskörök egyike.
És hogy ez mennyire nyilvánvaló?
Igen.
Illetve mennyire történik alattomosan, hogy alig veszi észre az ember?
Hát pontosan, ugye? Pontosan ez lenne az út, igen. Hogy egy kicsit kifelé valami olyasmit, hogy na, láttál már ilyet? Ha te nem is, vagy te is.
És közben napi szinten válunk áldozatokká, és olyan nehéz átlépni azon, hogy ne egymás ítéletein lássuk folyton egymást.
Hát ez nagyon fontos volt, amit most mondtál, ez az ítélet. Szerintem ez egy kulcs szó. Azt nem tudom az előadásban, ez mennyire lesz jelen, vagy mennyire érzékelhető, de amikor ezzel az anyaggal elkezdtem foglalkozni, akkor pont ez volt az egyik szó. Mindig jönnek ilyen szavak, meg képek, meg színek, meg szavak, meg zenék, igen. És az ítélet volt az egyik, ami elindított ezen a legveszélyesebb dolog a világon.
De most az első év magiszteri színész osztállyal dolgoztál. Rendezőként azon túl, hogy milyen a nemi elosztás, még mire kell figyelj, amikor darabot választasz, hogy hát ugye meg kell tudni mutatni magát a színész fiatalnak a különböző előadások során, hogy milyen kihívásokat rejtsen.
Hát ez pontosan így van, tehát mindenképpen olyat szerettem volna, ahol mindenkinek jut egy jó nagy szelet a tortából. Tehát ez egy fontos, igen. Ez egy praktikus szempont, de létező is szerintem egyetemen nagyon fontos szempont. A másik, ami nekem nagyon fontos, és ami mindig is érdekelt, és nagyon kedvesek vagytok, mondjátok, hogy rendező, én meg mindig letagadom. Tehát én szoktam rendezni, de én nem vagyok rendező, nem tanultam rendezést, és nagyon sok mindent nem tudok, amit a rendezők tudnak. Persze nagyon jó rendezőkkel dolgoztam életemben, nyilván ezt azt el lehet lesni, de ami engem elsősorban érdekel, és talán itt ezen az egyetemen is, ennek van talán a legjobb, vagy a leginkább helye, és ezért lehet szerencsés egy ilyen találkozás, az a színész működése. És ebből a szempontból kell igazából jó kiválasztani az anyagot, nem egyformák az emberek, sem a szakmai, sem az emberi érettségük nem egyforma, de ezt le lehet szűrni, ha az ember megnézi őket, és akkor ennek függvényében bizony-bizony nem egyformán kell mindenkivel dolgozni, de az én elvem az, hogy tehát, hogy mondjam, túl kell tolni.
Tehát, mindent bele.
Hát olyan célt kell kitűzni, ami elérhetetlennek tűnik, és aztán nagyon kellemes érzés, mikor egyszer csak megvan.
A fele? Vagy el kell menni akkor a végletekig?
Szerintem el kell menni.
Igen. Jaj, színházban belekérdezek legalábbis az eszközökbe, hogy milyen eszközökkel éred el te a végleteket, de lehet, hogy nem érdemes belemenni ebbe.
Hát, ha mit értesz eszköz alatt? Belemehetünk. Hát nincs presszúra. Hát persze nyilván a személyiségemből adódó az van, gondolom, nagyon nagy a különbség, tehát itt több generációs különbség van, más a neveltetésünk, más az érzékenységünk, például a kommunikációra. Ráadásul én színészként is elég intenzív vagyok, a hangom sem mindig kellemes, tehát tőle meg tudnak ijedni, hogyha erre is kíváncsi vagy, de nem ez a célom. Az viszont igen, hogy az idegrendszert megismertessem velük, a sajátjukat. És ahhoz óhatatlanul néha egy picikét túl kell menni. És ez nem más egyébként, csak az, hogy a koncentrációt tolni kifelé. Mert egyébként is, tehát lányaim vannak, ugye 18-tól 30-ig, tehát pontosan látom, hogy a koncentráció képesség az valahogy, és én azt hiszem az oktatásban látom ennek a gyökerét, az csökken. Tehát az évtizedről évtizedre csökkent. Tehát az én osztályom, akiknek osztályfőnöke voltam, akik 7 éve végeztek, 2 év munka volt, mire egy ember, vagy 2 ember egy etüdben kiállt, és 40 percen keresztül tudott improvizálni, amiből volt 20 hasznos. De ez nagyon jó. Na most, akik ezt nem csinálták, nem ez volt az alap, nem ezzel foglalkoztak feltétlenül, azok még nem itt járnak közben, meg mondjuk egy óra 40 perces, 45 perces előadásban ezt tolni kell.
Abszolút. És ez az egyik legnagyobb baj a mai társadalmunkban, hogy egyszerűen akkora információs áradatban élünk, hogy szinte lehetetlen mindent befogadni és átszűrni magunkon, és közben kifele is figyelni, de befele is figyelni. Azért ez nem kis feladat, amire te vállalkoztál.
Nem, de ez a színház sajátja kellene, hogy legyen, az is egyébként. Tehát ha a színház, hogy mondjam, szokták ugye mondani, hogy templom, Thália temploma, hívjuk így, helytelenül szerintem, mert azért... Hát igen, de a szent, igen, jó, hát erről megint hosszan lehetne beszélgetni, de az biztos, hogy abban nagyon hasonlít, hogy ott egy másik időnek kell működnie. Tehát akik bemennek, templomba járó emberek, azok nem nagyon foglalkoznak azzal, amikor elkezdődik, teszem azt a mise, vagy bármelyik szertartás, hogy 9 óra 60, akkor ez 9:16-ig tart, de hanem benne vannak. És ez azt jelenti, hogy a hétköznapi idejüket elveszítik, és abban a jelen időben, és a hely és a környezet és az esemény által meghatározott időben léteznek. A színház ugyanezt csinálja jó esetben, vagy legalábbis azt gondolom, hogy ezt kell, hogy elérje. Uh-huh. Na most, akik ezt csinálják, tehát akik adják ezt az élményt, ha ők maguk nem tudják, teszem uh-huh. azt, ezt az időt kizökkenteni, akkor nem fogják tudni átadni. És szerintem ez a tétje igazából a mai hát színi növendékképzésnek, és ezt értem egyébként nem csak ide, hanem úgy globálisan mindenhova, hogy vajon ebből az időből ki tudnak-e szállni, és ez nagyon nehéz, tehát ez már nem úgy működnek, így pont amiért mondtad, rengeteg info jön, közben jönnek SMS-ek, MMS-ek, nem tudom, e-mailek, tehát most már nagyon ritka, hogy azt látom, hogy mondjuk 2 órán keresztül valaki nem néz a telefonjára. Ez azt jelenti, hogy amikor ránézett, hiába, hogy közbeteszem, azt éppen a színpadon nem ő próbál, de ott van a munkateremben, a többiekkel, abban a pillanatban ő nincs ott. Tehát igen. Ő akkor olyan, mintha kiment volna a teremből. Ami persze nem biztos, hogy baj, de mégis azt gondolom ideálisnak, hogyha bemegyünk egy terembe, akkor mindenki legyen ott.
Ez lenne az alapfeltétele a közös munkának. Bocsánat, Ildikó, félbeszakítottalak.
Nem biztos, hogy ide tartozik, csak kíváncsi lettem volna, hogy a hétköznapokban is kiterjed a te figyelmed az apró részletekre, hogy el tudsz időzni olyan pillanatokban. Én úgy nézlek, vagy legalábbis a kisugárzásod ezt mondja, hogy igen, elidőzöl, és nem pörgött túl az életed.
Ez nagyon vegyes nálam. Tehát nekem iszonyatosan megy az agyam. Tehát én tényleg egyszerre nézek filmet, közben olvasok, közben írok, tehát én könyvet se egyet egyszerre általában, tehát én nagyon gyors de ezzel együtt. Tehát és akkor itt van ez a másik én nyilván. A saját életem is benne van ebben a kis koncepcióban, mint motiváció, hogy miért tanyán lakunk a családommal. És nem azért, mert ott anyán lakunk, hanem valószínűleg azért költöztünk oda, hogy közben abszolút meg tudom tenni, hogy 40 percig nézek egy madarat. Tehát, és nem nagyon, tehát a telefont sem veszem föl, hiába csörök. Szóval ez a kedden, de azt hiszem, hogy nekem sikerült valami egyensúly felé menni ezzel. Sok embernek nem adatik meg, hogy meglegyen a mondjuk a másik oldala is a pörgésen túl. De a részletek mindig is fontosak voltak számomra.
Köszönöm.
Hát reméljük, hogy ebben az információ rengetegben meghallják azt hallgatóink, hogy Ithaka bemutató lesz a Stúdió Színházban pénteken este 7 órától, és így mindjárt felértékelődik az itt lét, a jelenlét. Kocsis Pálnak köszönjük szépen, hogy meghívott bennünket erre az előadásra. Hát rendező itt a színlapon azt olvashatjuk, de akkor színész.
Hát igen, színész.
Hadd nevezzük igen az előadás rendezőinek. Kocsis Pál, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk.
Nagyon szívesen, nagyon jó volt itt.